个耗子杀完了。
Inaka ye tekazurnak, uyenakat. Inaka ye zurnak, the Egész Föld. Inaka ye tekazurnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását. Beszéljetek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között. Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő, félelmetes minden Isten fölött. Mert a népek minden istene csak bálvány, de az Úr egeket alkotott. Pompa és fentség jár előtte. Ékesség és méltóság van az ő szentélyében. Testvérek, Erdélyben, Magyarországon az Isten népe több ezer helyen összegyűltek ma, ma reggel, most, hogy dicsérjék az Istent. Világszerte több millió gyülekezet összejött, hogy magasztalják a mi teremtő Istenünket, a mi megváltó Istenünket. Testvérek, emeljünk fel a hangunkat, és magasztaljunk őt a 116. énekünkkel, Jézus a mi oltalmunk, erősségünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztus. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 202 énekével, 202, ó forrongó gazdag árja.
Yeah.
imádkozunk, testvérek. Mennyi atyánk, köszönjük szépen ezt a gyönyörű szép reggelt, amivel megáldoztál minket, megajándékoztál minket. Köszönjük, hogy hátrafelé nézhetünk ezen a elmúlt csodálatos héten. Hiszünk, megajándékoztál minket saját magaddal, hogy végig itt voltál velünk. A jelenléted itt volt köztünk. És Úr Jézus, köszönjük, hogy ma reggel is fordulhatunk hozzád. És köszönjük, hogy a te véred az eltakar minket. Köszönjük, hogy mehetünk a Teremtő Istenünkhez, a mi atyánkhoz, és a te véredre tudunk hivatkozni, hogy amit tettél értünk, Úr Jézus, az az áldozat, amit értünk, feláldoztad magadat, hogy az elég. Úr Jézus, kérünk, szólj hozzánk ezen a mai reggelen. Olyan nagy szükségünk van a te hangodra, hogy te szólj hozzánk. Szükség van a lelkünknek, hogy újra és újra győzd meg minket, hogy amit tettél értünk, az elég. Győzd meg minket újra a te szeretetedre, ami maga a valóság. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor elterülnek a figyelmünket, és más dolgokra figyelünk, szaladunk más istenekhez, hamis istenekhez. De köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk, és mindig jössz utánunk, és mindig szólsz a mi szívünkhez, hogy forduljunk vissza te hozzád. Úr Jézus, kérünk, hogy ezen az Isten tiszteleten hiszünk, hogy te látod mindannyiunknak a szívét, hogy mi van ott bent, milyen terheket hordozunk, milyen bűnök vannak elrejtve. Kérünk, szólj hozzánk, hogy ezeket tudunk örömmel letenni, de kereszt tövében, és újra felnézni rád, mert elmostál a mi szégyenünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy kínálsz nekünk újra és újra a megbocsátást. Köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk, és te vagy az egyetlen, aki méltó arra, hogy magasztaljunk. Kérünk, teremts a mi szívünkben igazi örömöt, igazi hitet, hogy merjünk felemelni a hangunkat, és magasztalni téged. Légy így velünk a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Testvérek, hallgassátok meg Isten ígéjét, amit írva találjuk a Márk 14. fejezetében. Kérem, hogy Sándor testvérünk olvasson fel nekünk. Tehát a Márk 14. fejezetét, mind a 33 versét, tehát az első versétől kezdve.
És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül, és mondanékik: eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok: az Úrnak van szüksége rejá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmennének azért, és megtalálják a megkötött vemhet az ajtón kívül, a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet. Ők pedig felelének nékik úgy, amint Jézus megparancsolta volt, és elbocsáták őket. És odavívék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat, ő pedig felüle rejá. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala. Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának mondván: Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, áldott, ami atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. És beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő, vala kiméne Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék, és meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, oda méne, ha találna talán valamit rajta. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az ő tanítványai. És Jeruzsálembe érkezének, és Jézus bemenvén a templomba kezdék kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá. És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. És tanítvala mondván nékik: Nincsen én megírva? Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között. Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak valahogy, mi módon veszíthetnék előt. Mert félnek vala tőle, mivel hogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán. És mikor beest veled egy kimén a városból, reggel pedig, amikor mellette menének el, látják valahogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondané ki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. És Jézus felelvén mondané ki: Legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megálltok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És ismét Jeruzsálembe menének, mikor pedig a templomba körüljára, hozzámenének vala a főpapok és az írástudók és a vének, és mondának néki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd? Jézus pedig felelvén mondanékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nékem. Akkor megmondom néktek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. A János keresztsége mennyből volt-e, vagy emberektől? Feleljetek nékem. Azok pedig tanakodnak vala maguk között mondván: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani, miért nem hitetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, félnek vala a néptől, mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy valóban próféta volt. Felelvén tehát mondának Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus is felelvén mondanékik: Én sem mondom meg néktek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket.
Köszönjük szépen. Jó hosszú lekció. Jó hosszú lekció. Szükségünk, ez nem mindig történik, bogár berepül a ami szájába. Szükségünk van hallani az Isten igéjét. A héten nagyon sokat beszéltünk Jézus keresztre, és mit jelent nekünk személyesen. Sokat beszéltünk teológiára, megszentlődés, megigazulásnak, és mennyire fontos a jó teológia.
De nem sokat beszéltünk maga Jézusról, hogy ő kicsoda. És bármennyire fontos a jó teológia az életünkre nézve, ne felejtsük el, hogy a jó teológiának az alapja, ugye, hogy Jézus Krisztus ő a forrása annak. Tehát szükségünk van, hogy lássunk az Úr Jézus Krisztust. Hogy ő valójában milyen ő. Hát tudjunk, hogy az Úr Jézus Krisztus majd a történelem végén jönni fog vissza hatalommal. Ő győztes. A fehér lovon fog jönni. Az egész Biblia arra beszél, hogy a történelem minden arra felépül az utolsó csatára. A jó és a gonosz között. És az Úr Jézus el fog jönni. És milyen lesz ez a csata? Hát érdekes módon eléggé antiklimaktikus. A Biblia alig beszél róla. Jézus ránéz Sátánra, és fúj egyet, és kész. Tehát az Úr Jézus Krisztus, ő győztes király, és most uralkodik, és most ül az Isten jobbján. De milyen volt Jézus, amikor itt a földön volt? Hogy nézett ki az ő élete? Tehát nézzük kicsit közelebbről ez a Márk 11. részét. Bevezetés ennek a fejezetének, hogy a Márk evangéliumban, az egész evangéliumban, mintha Jézus sietne. Hova siet Jézus? Siet a keresztre. Neki dolga van. Siet a keresztre. Márk 10:32-34, hogy olvassam fel ezt a fejezetet, Jézus felkészíti a tanítványokat. Menjünk fel Jeruzsálembe. Ugye? A Páskát fognak ünnepelni. Figyeljétek meg, hogy Jézus hogyan beszél az ő tanítványaihoz. Tehát 32-34. Útban voltak, hogy fölmenjenek Jeruzsálembe. Előttük ment Jézus. Ők pedig álmélkodva és félve követték. Ekkor ismét maga mellé vette a 12-t, és kezdett nekik azokról a dolgokról beszélni, hogy mi minden fog majd vele történni. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, mondta. És az emberfia átadatik a főpapoknak és az írás tudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Majd megcsúfolják, megköpdösik, megostorozzák, és megölik, de harmadnapon feltámad. Az értető, hogy a tanítványok miért vannak elkeseredve? Kicsit lassabban mennek ezen a reggelen, ugye? Mert Krisztus már többször mondta, hogy hova menjünk. De amikor ezeket olvasunk, az ember kicsit azt várna, hogy azon a reggel Jézus fölkelt, és kicsit szomorú volt. Tudta, hogy az ő idő eljött. Tudta, hogy eljött az idő, hogy menjen fel Jeruzsálemben, és Jézus nagyon jól tudta, hogy milyen kínzás várt rá. De nem ezt olvasunk, ugye? Pont az ellentét olvasunk. Jézus megy előttük. Jézus, akit biztatja. Hé, mi van veletek? Nem tudjátok, hogy hova menjünk? Fognak engem kínozni, köptösni rá. Gyertek, menjünk fel Jeruzsálembe. Nekem dolgom van. Ő bátran megy előttük, mint a jó pásztorunk. A tanítványok féltek, de mi megváltunk, nem félt. Dehogy is. Bátran vállalta, bátran tudta, hogy mi fog történni vele. Zsidókhez írt levele 12. fejezetében azt olvasunk, hogy nézzük a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, inkább a jó fordítás, mert ez nem tisztán jön ki a magyar nyelven. Nem az előtte levő öröm helyett, hanem a helyes fordítás ott a görögből, az, hogy az előtte levő öröm ért. Az öröm ért. Jézus azért ment föl Jeruzsálembe, mert tudta, hogy az ő kereszt halálával minket meg fogja váltani. és az ő fejében mi ott voltunk, az ő népe, és tudta, hogy ő ezzel fogja megajándékozni minket a szabadság, a szabadságot, hogy az ő áldozat miatt, ugye Isten megbocsájt nekünk. Az Úr Jézus Krisztus vállalta a keresztet bátorsága, örömmel és szeretettel értünk. Ez egy beteljesedett profécia. Az Ézsiás könyvében olvasunk az 5. fejezetében a 6. verstől 9. versig. Ézsiás írta ezeket le, nem csak magára, hanem az Úr Jézus Krisztusról, az eljövendő messiásról, 6. verstől kezdve. A hátamat oda tartottam a verőknek, és a szakállamat a szakatoknak. Arcomat nem fedeztem el a gyalázás és köptösés elől. És az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem szégyenülök meg. Olyan át tettem arcomat, mint a kovakő, és tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki engem igazát tesz, ki perelhet velem, álljunk elő együtt. Kicsoda perel engem, lépjen hozzám. Az Úr Jézus Krisztus vállalta a keresztet, megvállalta, hogy mit fognak tenni vele, azt a gyaláztatást miattunk, szeretetből. És itt nekünk jó lenne kicsit lelassulni, hogy Jézus Krisztuson keresztül mit is ment át. Az egyik leggusztustalanabb dolog, amit láttam az életemben, még a Budapesten vezettem. Nem szeretek Budapesten vezetni, többször csúnya dolgok történtek velem, de éppen ez a történt a kocsimmal, amit előttem ment. És egy férfi kiszállt a kocsiból, mérges volt, mert az előtte való kocsi nem annyira jól vezetett, és nagyon dühös volt, nagyon mérges volt. És ez a másik férfi kiállt az ő kocsiból, hogy ez az őrült ember mit fog velünk csinálni itt. És látott, a felesége félt mellette. És a férfi kiállt a kocsiból, és a másik férfi köpött egyet az arcában. Olyan gusztustalan volt. De Jézus ezt vállalta, értünk, a szégyent, a gyalázatot, a mi bűnünkért. Bátran, örömmel vállalta ezt, hogy a katonák úgy gúnyolták vele. Amit láttunk a 11. fejezetében, az első 10 versében, nagyon érdekes bekezdés, hogy Jézus hogyan vonul be Jeruzsálemben. Megmondja a két tanítványoknak, el fogtok menni ebben a faluban, és ott lesz egy szamár csikó. És azt ott fogjátok találni, és hozzátok ide ezt a szamár csikót. És amikor valaki kérdez tőled, akkor mondjátok meg ezt neki. Tehát részletesen le van írva mindent, amit fog a jövőben történni velük. Miért csinálja ezt? Sehol nem olvassunk ilyesmit, hogy Jézus részletesen elmondja, mit fog történni a tanítványokkal. Szerintem az azért van, mert Jézus akarta bíztatni ezek a tanítványokat. Sok gonoszságot fogtok látni Jeruzsálemben. De ne kénytelkedjetek. Ez nincs káosz itt. Minden tökéletesen megy az én tervem szerint. Az én atyám nagyon jól tudja, hogy mit csinál. Az ördög, a gonosz most nem győz, hanem az Isten véghez viszi az ő tervét. Minden előre van leírva, pontosan, részletesen. Ott lesz a szamár csikó, ahogy mondom. És akkor a 11. versben megérkeznek Jeruzsálemben, de kiderül a 11. versében, hogy késő van. Késő van. Így vonult be Jézus a jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett, mivel hogy az idő már későre járt, kiment Betániába a 12-vel. Tehát Jézus célszerűen ment a templomba. Kereste a főpapok. kereste, hogy hol lesz ez az ütközés. Az volt az első, hogy mi van a templomban. Körülnézett, meglátott mindent, késő volt, és azt mondjuk, hogy holnap reggel itt kezdjünk. Dolgom van a fő papokkal. És kimennek vissza, és a 12-től a 14. versében olvassuk egy elég furcsa történetet. Nehezen tudunk ezt megérteni, amikor Jézus megátkozza ezt a függőfát. Másnap pedig, ahogy elhagyták Betániát, megéhezett, és meglátva messziről egy zöldelő függőfát, odament, hátra talál valamit rajta. De odaérve, levelén kívül mást nem talált rajta, mert még nem volt itt a függőérés ideje. Akkor Jézus azt mondta a fának, soha többé ne egyék róla gyümölcsöt senki. És hallották ezt a tanítványai. Ez kicsit fura, mintha Jézus hirtelen ideges lett. Éhes volt, fölkelt, akart valamit enni, nem látott füge a fán, és megátkozta ezt a fát. De nem így van, nem így van, hogy csak hirtelen ideges lett. Az író le is írja nekünk, hogy nem volt a szezon a fügének. Jézus ezt tudta. Akkor miért is várta, hogy ott legyen gyümölcs? Jézus mást akar mondani ezzel a kis történettel, de tovább mennek. Így kezdték a napukat. Tehát tegnap este volt egy templomi esetet, reggel van a függőfa esetet, és mennek a templomba, és majd este jönnek vissza a függőfára. Tehát ez a két eset összefüggnek egymással. Nézzük meg, hogy mi is történik itt. A függőfa eset után Jézusnak dolga van a templomban. Ez a templom tisztítás. És Jézus nagyon haragszik itt. Amikor megérkezték Jeruzsálemben, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árulták és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székét is feldöntötte, és nem engedte pontosan úgy, ahogy valaki edényt vigyen át a templomba, majd így tanította őket. Nincsen megírva, az én házom imádságháza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt az írástudók, és a főpapok, és tanakodtak, hogyan veszíthetnék el. De féltek ugyanis tőle, mivel hogy az egész sokaság lenyűgözte a tanítása, amikor beesteledett, elhagyta a várost. Mi történik itt? Jézus miért annyira mérges? Fel van háborodva, hogy mit csinálták itt a főpapok, a vámszerők. Csináltak az Isten templomból egy piac, egy vásár. Jézusnak a harag más, mint a miénk. Amikor mi haragszunk, nem tudunk józan gondolkozni. De Jézus haragudott, de célszerűen haragudott. Célszerűen odament, mérges volt velük. Látta a korrupt vallásosság. Pénz az fontosabb lett, mint az Isten. De miért volt annyira mérges velük? Miért volt annyira mérges velük? Ha jobban megértsük ezt, amikor az új szövetség idézi az ószövetséget, vissza kell mennünk, hogy megértsük. És ez is egy beteljesedett profécia, amit Jézus idéz az Ézsiás 56. fejezetéből. Olvasom fel a 7. és a 8. vers, amit Jézus idéz, amikor bemegy tisztítani a templomot. Ez Jézusról szól, mind fölviszem szent hegyemre, és megvidámítom őket imádságom házában. Egészen elégő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáramon, mert az én házom neve imádságháza lesz minden nép számára. Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait, meggyűjtök azokhoz, akiket egybe gyűjtöttem. Jézus miért volt mérges? Melyik részén volt ez? Hol történt ez? Melyik részén a templomban? Azon a részén, ahol minden nép kellett volna ott lenni. És nem voltak ott. A zsidók bezárták azt az áldást, amit Istentől kapták. Nem akarták továbbadni minden népnek. Ez volt az Istennek a terve mindig az Izrael népével. Ábrahámtól kezdve mit ígért Ábrahámnak? Ábrahám, megáldalak, és áldás leszel minden nép számára. Azon a templom részén ott kellett volna lenni sok-sok nép, és ott ülni, örvendezni, és magasztalni Istent. De nem voltak ott, csak a zsidók voltak ott, és emiatt Krisztus fel volt háborodva. Tudod, a mai világban nagyon sokan használják azt a kifogást, hát én nem tudok kereszténynek lenni, túl sokat láttam az egyházban. Olyan papok vannak, ahol számukra fontosabb a pénz. Már beleláttam egy pár dolgot az egyházban, és az egyházban is van korrupció. Én nem tudok hinni Jézusban, mert olyan sok dolgot láttam az egyházban. És ha találkozol ilyen emberrel, nyisd ki a Márk 11-et, és mutasd meg neki, hogy milyen megváltónk van. Hogy a mi megváltók, az Úr Jézus Krisztus se tűri az egyházban ezt a féle korrupciót, amikor a papoknak vagy vezetőknek fontosabb a pénz. Mutasd meg neki, hogy milyen megváltónk van, hogy hihet Jézus Krisztusban, mert ő is utálja ezt a hozzáállást. Tehát a templom tisztítás után kimennek a városból, és megint van egy fügefa. Megint van egy fügefa jelenetet a 20-tól a 26. versétől. Olvassunk ezt fel. Tehát a 20-tól 26. Következő nap ez történik. És próbáljuk megérteni, hogy Jézus mit akart tanítani a fügefalon keresztül, és mi köze a templom tisztításhoz. Reggel pedig, ahogy elmentek a fügefal mellett, látták, hogy az gyökerestől kiszáradt. És Péter visszaemlékezve azt mondta neki: Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. És Jézus így válaszolt: higgyetek Istenben, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és vesd magad a tengerbe, és a szívében nem kénytelkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik annak, meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyetek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki jelen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is a bocsássanak nektek a vétkeitek. Ha pedig ti meg nem bocsájtok, mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Jézus mit akar tanítani? Elsősorban negatív módon. Úgy, mint ez a fügőfa, amely nem hozott gyümölcsöt és kiszáradt, ugyanúgy nem lesz több szükség a jeruzsálemi templomnak az áldozatokra. Nem lesz szükség a zsidónak a templomára. Jézus hoz egy átok, nem csak a fügefára. Az Ószövetségben a zsidó nép többször az az allegória az Izraelre, hogy ők a fügefák. És Jézus keményen kimondott egy átok a templomra, az egész ószövetségi áldozati rendszerre. Erről nincs több szükség. De ez a negatív része a tanításnak, és így kapcsolódik össze a fügefa a templom tisztításával. Jézusnak valami új terve van. Úgy, hogy eredetileg minden nép ott kellett volna lenni a templomban. Jézus most kéri az ő új népétől, a keresztényektől, hogy menjünk, és ne csináljunk azt, amit a zsidók csinálták. Isten meg fog áldani minket. Ez egy ígéret. Krisztusban minden áldás a miénk, mondja Efézus 1. Árasztja ránk az ő áldás, és azt kér tőlünk, hogy ezt merjünk továbbadni másoknak. Ne duguljunk be ezt az áldást, és csak magunknak hordjuk. Adjunk tovább másoknak. Hogyan lehet ezt továbbadni? És ez a tanítás bíztat minket, hogy imádságban. Kéritek nagy dolgokat Istentől. Higgyetek annak a hegynek, hogy azt mondom, hogy ez a hegy menjen odébb, akkor hit által a hegy oda megy. Merjünk kérni nagy dolgokat Istentől. William Carey volt az első, úgynevezik atya a missziónak, és az ő híres mondata az, hogy merjünk nagy dolgokat kérni egy nagy Istentől. William Carey véghez vitt óriási nagy dolgokat. 9 nyelvet tudott, rengeteg nyelven lefordított a Bibliát Indiában, kórházakat létrehoztak, rengeteg gyülekezetet, és ő az, aki inspirált sok fiataloknak, hogy ők is menjenek, és legyenek misszionárisokat. De Isten bíztak minket ezen a példázaton, hogy mi merjünk nagy dolgokat kérni Istentől. Ezen a héten sokat arra beszéltünk, hogy nézzünk vissza a keresztre. Merjünk hit által felfogni, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. Merjünk hálát adni, legyen erős a mi hitünk. De mi reformátusok sokszor csak hátrafelé nézünk. És Jézus ebben a példázatban bíztat minket. Nézzetek előre! Kérjetek nagy dolgok Istentől! És akik mi itt ülünk, mik azok a dolgok az életedben, amely csak hittától lehet legyőzni? Mik azok az óriásiak a te életedben, amit azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, mert olyan kicsi az én hitem. El sem tudom képzelni, hogy ezt a szituációt, hogy de nagyobb vagy ennél. Mi az, amit az Isten bíztat és bátorít téged? Merjél kérni! Merjél hinni! Merjél kérni nagy dolgokat Istentől! Ha csak körülnézel a saját gyülekezetedben, hogy Uram, legyen éberedés. Hogy a városban, hogy a kereszténység terjedjen, és ne legyen csak egy református templom, hanem legyen sok. Hogy az éberedés terjen egész Erdély körül. Hogy a magyar nép térjen az Úrhoz. Hogy lehet, hogy az túl nagy, vagy túl kicsi, csak a saját otthonodban, az még nehezebb. És látsz valakit a családodban, és kicsi a hited, és nem mersz kérni, Uram, őt is meg tudod változtatni. Vagy a saját életedre nézve vannak olyan dolgok, hogy Uram, látod az én szívemet. Engemet is tudsz megváltoztatni. Kérjünk nagy dolgokat Istentől, mert ilyen mi megváltunk. Ezt kér tőlünk, hogy bátran kérjünk. Jézus Krisztus most is uralkodik, most is hatalmas dolgokat cselekszik. Zsidókhez írt levele mondja az utolsó időkben, Isten szólt hozzánk az ő fián keresztül. Jézus Krisztus megy az ő gyermekei után. De nem fogja ezt csinálni nélkülünk. Mindig használ minket. Engedjétek meg, hogy mondjak egy pár sztorikat, amit nem túl hagyományos. Misszionárisok világszerte viszik az evangéliumot. És amit a média nem mond nekünk, az, hogy világszerte rengeteg ember, rengeteg muszlimának térnek meg. Rengeteg ember Kínában térnek meg, de a média nem beszél erről. Nagyon sokan beszámolnak arab országokban, ahol meg van tiltva hirdetni az evangéliumot. És kivégzéssel jár, ha valaki próbál téríteni valakit. Hogy nagyon sok ember beszámol arról, hogy az Úr Jézus Krisztus megjelentett nekem egy álomban. Egy misnális pár arra beszámoltak, hogy egy benzinkútban voltak, és a felesége nagyon érezte az Úrtól, hogy az a katona, aki ott áll őrben az ő puskájával, hogy neki kellene adni egy Bibliát. És megmondta a férjének, meg kell állni, adjon neki egy Bibliát. És férj tankolta benzinnel, beült a kocsiban, és elment. Nem mert odaadni neki egy Bibliát. És a feleség egy nagyon érdekes imádság mondott, nagyon kemény imádságot, hogy Uram, ez a katonának a vére legyen az én férnek a fején az utolsó ítélet napján. Hát el tudjátok képzelni, hogy a férj hogy érezte magát? és megállt, és visszafordult, és félelem és rettegésével kivett a kocsiból egy Bibliát. És oda ment a katonához, és oda nyomta neki, és elfordult, és visszament a kocsiba. Gyorsan elhúzott onnan, de hallott valamit a háta mögött, mintha valamit leesett. És hátra nézett, és a katona a térdre esett, és kezdett sírni. És azt mondta, hogy én 3 napig őrben állok, és várok. Mert az Úr Jézus Krisztus azt mondta nekem, hogy küldök valaki neked, aki majd hoz neked egy Bibliát. Ilyen sztorik vannak, a misszionárosok így számolnak be. Nem tudom, hogy az utolsó időkben élünk. Annyit tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus megy az övé után. Kínában, tudjátok, hogy hány keresztények vannak Kínában, hány keresztény testvérek vannak? 80 és 100 millió közt a szám. És ezek a testvérek nagyon komolyan veszik az ő hitüket, mert a kereszténység az még mindig föld alatti van. Tehát mész Beijingbe, Shanghaiban, és nem csak elmész a legközelebbi templomhoz, mert nem látsz templom az utcán, nincsenek. De akkor hol lehet ezek a keresztények megtalálni? És beszámolnak keresztények Kínában, hogy Jézus Krisztus megjelentett nekem. És megadta a titokzatos kódot, és megadta a címe, ahogy a keresztények hol gyűlnek össze. És oda mentem, kopogtam, és megmondtam a kódot, és kinyitották az ajtót nekem. Tehát ezek a csodák, amik történnek, nagyon természet fölötti dolgok vannak. De ne felejtsük egy dolgot. Annak a misszionáris pár nekik kellett kilépni a kocsiból, és odaadni a Bibliát, és kockáztatni az ő saját életét. Az Isten mindig használja az ő népét. És bíztat minket, hogy menjünk, és hirdessünk az evangéliumot. Szükségünk van, hogy lássunk az Úr Jézus Krisztus így, aki a mi bátor megváltunk, mert mi sokszor ellankadunk, sokszor félünk, sokszor nem menjünk. De bíztat minket Jézus, hogy menjünk, merjünk bátran és örömmel vállalni az ő evangéliumot. Nem tudom, hogy valaki látta azt a filmet Gran Torino. És testvérek tudják, hogy egy filmklubot tartok Budapesten. És ez a film az én kedvenc Clint Eastwood filmem. És aki ismeri Clint Eastwoodot, tudják, hogy ő mindig a nagy hős. És általában a film végén, mint a nagy jó hős, ő legázolja, vagy megöli az összes gonosz ember a filmben. De ebben a filmben nem régóta csinálta, és ebben a filmben ő egy idősebb bácsi játszik, és a Detroit belvárosában lakik, ahol az összes fehérek már kiköltöztek a zöldövezetőben, és körül van véve sokféle népével, ázsiáktól, afrikaiktól kezdve, és ő kicsit morgolódik, nem barátságos senkivel, nem vállal közösséget, nem beszélget senkivel, de mégis mellette költözött egy Thaiföldből származó család, és a testvérek, a fiú és a lány barátkozik vele, és nagyon gyorsan megszereti őket. És elindul az ő kapcsolatuk. De közben ezen a belvárosi részén ez az egész terület nagyon veszélyes vált, mert nagyon sok bandák vannak. És a bandák mindig próbálnak bevonni embereket a bandájukban, és a banda próbál ezt a testvér párt bevonni, és a fiú nem akar hozzájuk tartozni. És állandóan piszkálják, és állandóan megbántják ezt a kisfiút. És a Clint Eastwood, mint a bátor hős, oda megy a bandának az egyik vezetőjehez, és jól megveri. Hogy ne bántsatok ezek a gyermekét, mert nagyon szeretem őket. És a banda figyelt az idős bácsira? Dehogy is. Csak rosszabb lett a helyzet. Erőszakolták a lányt, és nagyon megvertek a kisfiút. És az idősebb bácsi, Clint Eastwood, nagyon kétségben esett. És gondolt, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ő egy veterán volt a koreai háborúban, és a banda eléggé félt tőle, mert tudták, hogy nagy puskája van, és tudja használni. És a banda összegyűlt az ő házukban, és várták, hogy az idősebb bácsi fog bosszút állni velük. És mit fog csinálni ez a bácsika? Mert nekik is vannak puskájuk. És Clint Eastwood filmben készült a nagy találkozásra, hogy mi lesz. És bocsánat kérek, aki nem látták a filmet, hogy elárulom a vége a filmnek. Clint Eastwood oda megy, és az egyik keze bedugja a kabát zsebében. És oda lép az ő füven. Az úgy jelent itt, ha valaki kinyitja a kapu kerítését. Tehát átlépte a határon. Fiúk, itt vagyok! Jöttem bosszút állni veletek! És lehetett látni, hogy ők is készülnek az ő puskájukkal. És a keze benne van a zsebében. És lehet látni, hogy ő valamit készül. És próbálj kicsit félelmíteni őket. Kész vagytok? És kihúzza a kezét, de nem volt pisztoly. És a fiúk féltek, és mindenki egyszerre kezdtek lelőni, rálőni. És megölték. Megölték, de a következő jelenet, a rendőrök jöttek. És az összes banda betopták őket a börtönbe. És ezzel megszabadult a testvér pár, hogy a főszereplő vállalta azt az áldozatot, hogy az ő vér folyjon. És az ő halál miatt ők szabadon mehetnek. A vége a filmnek nagyon meglepő volt. Nagyon megrázó volt. Hogy a szeretetből feláldozta magát. Én mi megváltunk. Az Úr Jézus Krisztus, aki vállalta azt, hogy az ő vér folyjon, hogy mi megnyerjünk a megbocsátás a mi Urunktól, és szabaduljunk meg a bűnöktől. Amen. Válaszolunk a prédikációnkra, hogy imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk közösségben élni veled, de hiszünk, hogy ez csak lehetséges az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És Úr Jézus, szeretnék megköszönni neked azt, hogy mit tettél értünk. Megköszönni azt, hogy te bátran, örömmel és szeretettel feláldoztad magadat, értünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt mind vállaltad, nagyon jól tudtad, hogy milyen fájdalommal jár, de a szeretet ott tartott téged a kereszten, értünk. És Úr Jézus, kérjünk, hogy ebben a gazdag áldásban, amiben részesültünk, hogy a kegyelemből van üdvösségünk, kérjünk, Úr Jézus, hogy ne hagyd minket, hogy csak langyos szívvel élünk ezt az életet. Kérünk, hogy buzdíts fel minket a mindennapi életünkben, hogy merjünk nagy dolgokat kérni tőled. Nem csak tekinteni a keresztre, és hinni abban, amit tettél értünk. De Úr Jézus, kérünk, hogy buzdíts fel minket a mindennapi életünkben, hogy merjünk továbbadni azt az áldást, amit adtál. Hogy merjünk továbbadni azt az evangéliumot, amit megmagyaráztál nekünk, és engedtél, hogy megértsünk. Buzdíts fel minket, használd fel minket, mint a te eszközeid, hogy az áldás tovább folyjon a mi családi tagoknak, gyülekezetünknek, a mi városunknak, és akivel csak találkozunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ezt kérhetünk a te nagy nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Úgy a mennyben, itt a földön is. És bocsáss meg a vékénket, miképpen mi is bocsássunk meg az ellenünk vékezőknek. És ne vigy minket a kísértésben, De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme és az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége maradjon mindannyiunkon. Amen. Felkészülve az Úr vacsorára, énekeljünk éneket. Tehát a 138. éneket énekeljünk. Kenyered és boroddal táplál engem. 138. ének. Segedelmünk legyen Istentől, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, hogy miként szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Ez írva található Pál apostolnak a korintusokhoz írt első levele a 11. fejezetében, 23. versétől, a következő képen. Mert én az Úrtól vettem, amit
néktek, előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és mondotta, vegyetek és egyetek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, és minek utána vacsorált volna, ezt mondván, a pohár, amaz új testamentum, és az én vérem által, ezt cselekedjetek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halált hirdessétek, amíg eljövend.
Pár gondolat, mielőtt veszünk, részt veszünk ebben az Úr vacsorát, hogy gondolkozunk azon, hogy az Úr Jézus Krisztus igen sok tanítás hagyott nekünk, sokat lehet elmélyülni az ő gondolataiban, gondolkozni az ő evangéliumban, ezek a szavakra, amit annyira fontos. És ezen a héten próbáltunk ezeket kifejezni, precízen, hogy ezek mit jelent nekünk teológiailag. De a mai reggel nem a teológiáról szól, nem az elvont fontos gondolatokról szól, hanem egy személyre. És ma reggel próbáljunk Jézusra nézni, és megérteni őt, hogy ő valójában kicsoda. Jézus Krisztus tanított minket, de hagyott nekünk egy erőteljes szimbólum, egy képet, a kenyér és a bor. És ezekhez igazán nem kell szavak. Ezek szimbólumok, amit megmutatja, amit mi tudunk részt venni ebben a hétről hétre, hogy ahányszor ünnepelitek ezt, hogy visszaemlékezünk, ki volt Jézus Krisztus, és ő mit tett értünk. Az Úr vacsora egy erős kép, ami megerősíti a mi hitünket. Megerősíti a mi kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy jöhetünk eléd. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd, mint azok, akik nem méltó a te jelenlétében lenni. De köszönjük, hogy jöhetünk bátran, mert te vagy az, aki hívsz minket. Hogy te vagy az, aki ketté szakadt a kárpit. És hogy most mehetünk be a szentek szentjébe. A te véred által. Úr Jézus, köszönjük mindazt, amit tettél értünk. Köszönjük, hogy hívsz minket, hogy merjünk erre emlékezni. Napról napra az életünkben. Merjünk felsorolni az életünkben, amikor nem élünk azt szerint, a te evangéliumod szerint is. Úr Jézus, hiszünk, hogy látod nem csak a külső cselekedeteinket, hanem de látod a mi szívünket. És látod, hogy sokszor öntelt vagyunk, tele vagyunk magunkkal. És Úr Jézus, látod, amikor nem merünk te benned bízni, jönnek a legkisebb nehézségek, és próbák, és leveszünk a szemünket de rólad. Úr Jézus, kérjük, hogy bocsáss meg, amikor aggodalmaskodunk, amikor félünk, amikor magunkban bízunk, és azt gondoljunk, hogy majd mi meg tudjunk oldani. Úr Jézus, óv meg minket ezek a szélsőséges gondolatoktól. Tölts be minket igazi hittel, és kérünk, hogy bocsáss meg minden szeretetlenség, minden hidegség, ami a szívünkben. Úr Jézus, kérünk, hogy tölts be mi szívünket igazi szeretettel, hogy égjünk érted. Szent lelkeddel add nekünk igazi erőt, igazi szeretet, igazi bátorságot a mi szívünkben, hogy merjünk vinni ezt az örömhírt másoknak is elmondani. Köszönjük, amit tettél értünk, köszönjük, hogy most tudunk ezt ünnepelni, mint a te néped, mint testvérek itt ezen a gyönyörű helyszínen. Tudunk felmagasztalni téged, és örvendezni abban, hogy örök életet adtál nekünk. Igazi életet, bőséges, örömteli életet. Kérünk, hogy így vezess minket, hogy mindennapi életünkben tudunk téged képviselni. Krisztus nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, minden hatja atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott, felment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtokat. Hiszek Szentlélekben, hiszek az egyetemes keresztény Anyaszent egyházában, a szentek közösséget, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Anya Szent Egyházunk gyakorlatához hűen néhány kérdést teszek fel, amelyekre hangosan feleljetek. Kérdezem tehát először, hiszitek és valljátok-e, hogy az első embernek esete folytán ti magatok is esendő bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, törvénye szerint csak kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek és valljátok. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e és valljátok-e, hogy Isten ingyenes kegyelemből az emberen megkönyörült, szent fiát értetek, testben elbocsájtotta, akinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek és hatalmán és a kárhoztatnak erejét elvette, és titeket az ő ingyen kegyelméből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszem és hallom. Hiszitek-e, és valljátok-e, hogy Isten az ő fiát, Jézus Krisztus feltámasztotta, és általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e és valljátok ezt? Hiszem és vallom. Ígéritek és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálatodosságból éltetiteket az Úrnak, szentelitek, és már a földi életben, mint az ő megváltott gyermekei, az ő dicsőségére éltek. Ígéretek és fogadjátok-e ezt? Ígérünk és fogadjátok. Akkor az úrvacsora osztás lesz most, és nem tudom, hogy melyik oldalon szoktunk kezdeni, de ezen az oldalon fogunk kezdeni. Kérem, padonként fogtok kezdni itt előre, és fogunk kérni, hogy az úr vagy
uraszához járultak, és akkor itt balra fogtok kijárni, és akkor itt fogtok visszamenni.
Nem, fordítva.
Fordítva. Tehát jobbra fogtok így kimenni, és akkor így vissza fogtok jönni. És akkor először ezen az oldalán, és utána itt. De hagyd mondjam először, hadd hirdessem azt, hogy azok, akik valamilyen fertőző betegség van, vagy nem szeretnék inni alkoholt, akkor amikor előre jöttek, akkor szóljatok nekem, és akkor van nekünk ilyen több kályát? Kehét, amit tudunk kínálni a bort. Jó? Oké. Okay. Akkor úr, járuljunk az úr hocsalához, asztalhoz, és kérem a Ferenc, hogy segítsen a kenyerosztással. És akkor abban kellene még több bort.
megérted, amit megismertél. A kerem, a kicsiké, a senkiké, a bűnösöké, a gyengiké, a kegyelem, a kicsiké, a senkiké, a bűnösöké, a gyengiké, a semminek érted az életet.
Forduljunk az Úrhoz és adjunk hálát, és utána szeretném, hogy mirtyánkat eléneklünk. Adjunk hálát az Úrnak. Mely Atyánk, köszönjük, hogy táplálsz minket ebben a kenyereddel és a boroddal. Köszönjük, Úr Jézus, hogy keresztfán, de haláloddal legyőztél a halált, legyőztél a pokolt, a gonoszságot, legyőztél a bűnt, és ingyenesen kegyelemből megáldottál minket magaddal, az életéddel. Köszönjük ezt a testvéri közösséget, amivel megáldottál minket a mai napon, ez az elmúlt héten. Köszönjük, hogy innen elmehetünk vissza a valóságba, vissza mindnapi életünkben, és tudván azt, hogy veled találkoztunk ezen a héten. Köszönjük, hogy mindannyiunkkal volt dolgod. Köszönjük, hogy szólsz. Köszönjük, hogy hűséges vagy. Köszönjük, hogy a szereteted, és Úr Jézus, kérünk, hogy erősítsd a mi hitünket. Tudjunk teljes mértékben magunkat rád bízni, és hálát adni mindazt, amit tettél értünk. Krisztus nevében. Amen. testvérek, fogadjátok el az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, és az Istennek a szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hát a 205-ös éneket énekeljük. 205-ös.